Na, de ez a kérdés, hogy megvan-e az az eszköztára az embereknek, a társadalomnak, ami a tételmondatban szerepelt, ami lehetővé teszi azt, hogy megfelelő módon legyenek ezek az információk feldolgozva.
Tehát azt látjuk, lájkok, minden... lájkok száma segít.
Ezt sem tanácsoljuk hivatalos pro-kontra életvezetési tanácsként, hogy igaz, a Facebook kommente. Lájkok és az Insta kedvelések.
Vannak, akik pazarolják a digitális híreket, mind fogyasztói oldalról, mind tartalomkészítési oldalról, és vannak, akik visszaélnek ezzel. Ez tényszerű. De ettől függetlenül általános társadalmi szinten a társadalom sokkal informáltabbá válik, mert ez a közművesített információhálózat, ez kiépült és elérhető, és sokszínű, és személyre szabható, és interaktív.
De megbízható-e? Mindenkit a ProContra Podcast következő adásában. A mai témát Bence fogja felvezetni.
Sziasztok, én is szeretettel köszöntök mindenkit. Egy ismét különleges témával készültünk. Most különlegesen egy anekdotával szeretném, egy történettel szeretném felvezetni. Az amerikai hadsereg 2011-ben megtalálta és megölte Osama Bin Ládent. Különlegessége az operációnak az is volt, hogy a hírt először nem hivatalos forrásokból tudta meg a szélesebb közönség, hanem egy pakisztáni férfi, aki a közelben lakott, észrevette a helikopterek szokatlan aktivitását, a művelet zaját, és ezért elkezdett tweeteket küldeni arról, hogy mi történik, anélkül, hogy eredetileg tudta volna, hogy ez egy történelmi jelentőségű rajtaütés. Így a világ, ez akkor még Twitter nevű platformon, egy Twitter felhasználón keresztül értesült először a műveletről, és attól, hogy Osama Bin Ládent elkapta az amerikai hadsereg, illetve megölte az amerikai hadsereg. És ez a történet is már 13 éves, ekkor irányult először az online platformokra kiemelkedő figyelem, így a Facebookra és a Twitterre, pedig már ugye ezelőtt is a digitális technológiák elterjedése lehetővé tette, hogy bárki bármikor hozzáférjen a legfrissebb hírekhez, hiszen azok már ott is gyakorlatilag nagyon gyorsan átmentek az újságírókon, szerkesztőségeken, de ez a mondjuk így fordulat még azt is lehetővé tette, hogy a hírekről már illetve közvetlenül a közösségi médián keresztül is értesüljön a közönség, és azt gondolom, azt mondhatjuk, vagy ezt jelölhetjük meg, hogy ez volt egy olyan pont, amikor a világunk átalakult, és a digitális hírforrások elsődlegessége megkérdőjelezhetetlenné vált, és tényleg egy minőségileg új hírforrás, és ezzel kapcsolatosan egy hírfogyasztás jött létre. Ezért a heti tételmondatunk az úgy szól, amit meg kívánok védeni, hogy ez a digitális hírfogyasztás, ez növeli a társadalom informáltságát, és emellett kívánok érvelni, hogy ez egy jó dolog, hiszen azonnal tesülhetünk a hírekről, azok mindenféle különösebb szűrő nélkül eljuthatnak hozzánk, és ezáltal a globális falu lakosai autentikus információk birtokában megfelelő döntéseket hozhatunk.
A kontraérvelésem első részében onnan indulnék el, hogy a modern hírközlés megjelenésével az első tendencia, ami egyértelműen látható, és majd minden továbbiba szerintem ezután érdemes belemenni, az a hírek számának drasztikus növekedése. Vannak ilyen anekdótaszerű mondások, hogy a mai világ embere egy nap alatt annyi információval találkozik, mint egy középkori 14., 5., 6. századi ember egész élete során összesen. Ami lehet, hogy igaz, lehet nem igaz, de mindenképpen tendencia szempontjából azért valamit pontosan lerajzol. És igazából ennek az informáltságnak, mert ugye a tételmondatban azt szerepelt, hogy ez informáltságot okoz.
Igen.
Szerintem az első cáfolata az az, hogy ezzel a információs túltöltekezéssel, vagy az információknak ezzel a túláradásával igazából pont, hogy nem az informáltság növekszik, hanem egész egyszerűen a zaj növekszik. Az információs zaj növekszik, és ebből a megnövekedett számú információból azt látjuk, hogy nem hogy több, de igazából kevesebb valós információ jut el a felhasználóhoz, a társadalom tagjaihoz, és ezzel kötnék át a mennyiségi túlterhelésből a minőségi kérdésből, ami szorosan összefügg, mert tekintettel arra, hogy a mennyiség növekszik, nyilvánvalóan a minőség átlagosan pedig csökkenni fog, hiszen megjelenik számos vagy jó indulatú, vagy rossz indulatú dezinformáció, és innentől kezdve a hírmennyiség növekedése az valójában az informáltságnak a csökkenését fogja okozni.
Én egy másik hasonlatot használnék, mert a jobbágyos is, az is tovább gondolható.
Nem jobbágy.
Jó, hát azt mondtad, hogy a középkorban egy jobbágyod, vagy egy középkorban egy polgár, bárkit, jó, rendben, kevesebb információ ért, mint a mai koremberét, nem?
Ezt hangzott. Nem, az volt az állítás, az a, lehet, hogy nem precíz, de nagyjából helytállónak tűnő állítás, hogy a 15. század emberét egész életében érte annyi információ, mint a mai napemberét egy nap alatt.
Jó, igen, tehát ott kérdezni, tehát azt mondjuk, hogy van egy középkorban élő ember, akit viszonylag kevés információ ér, és van a modern kornak egy ember, akit meg sok információ ér. Hát önmagában innentől kezdve viszont már a kor emberének a felelőssége, hogy informáltá válik-e, vagy sem, de maga az infrastruktúra az megváltozott annyira, hogy információ birtokába kerülhet sokkal könnyebben, mint ezt megelőző évszázadokon keresztül.
De nem ez volt az állítás. Az állítás az volt, igen, hogy informáltabb lesz.
Így van.
Az már, hogy hogyan válik informáltá, ott van egy, értelemszerűen van egy ilyen minőségi kérdés, meg az egy folyamat, az egy tevőleges, tudatos cselekvés, hogy az ember informáltá váljon, mert azt nagyon nehezen lehet elképzelni, hogy csak úgy az informáltság megterem attól, hogy rázódítjuk a teljes infokommunikációs világot.
Hát ezt mondom, a digitális hírfogyasztás, tehát a cselekmény, azt, hogy én digitális híreket fogyasztok, növeli a társadalmi informáltságát, ez a tételmondat. Tehát azt mondom, hogy az, hogy léteznek digitális információforrások, ez ugyan nyilvánvalóan egy előfeltétel, és hogy én azt fogyasztom, ezáltal informáltabbá válok. Én ezt állítom.
Hát az egy nagy kérdés, hogy ebben a folyamatban, amikor itt az elmúlt két évtizedben talán, nagyjából elmúlt két évtizedben ez a digitális hírfogyasztás, mint jelenség megjelent, meg széles körülön elérhetővé, és széles körülön realitássá vált. Ebben az időszakban az a képesség mellélletetéve, az a tudatosítás mellélletetéve a társadalom számára, ami felkészíti őket arra, hogy ez a hírfogyasztás, ez ne egyszerűen tévinformációk megjelenése, és felesleges mennyiségű információ megjelenése legyen a körülöttük lévő világban, hanem valóban az, hogy ezekből a megnövekedett információ mennyiségből ki tudják választani azokat a információkat, azt a tudást, ami valóban informáltá teszi őket, nem csak egyszerűen rájuk van zúdítva minden a világból.
Hát kinek mindegy, egyetértek, tehát nem azt mondom, hogy a hírfogyasztásra felelőtlenül neki lehet ugrani, hanem igenis a hírfogyasztás az legyen felelős hírfogyasztás, de én azt mondom, hogy ezt meg nem ez elit fogja eldönteni, hogy kinek mi az információ, meg kinek mi a hír. Ha azt mondom, hogy valaki kifejezetten szeretne napi 4 órában új tyúkhúsleves recepteket olvasgatni, tehesse meg. Ha valaki szeretné live...
De ez nem informáltság.
Jó, ez nem hír, igen, ez nem hír. De azt mondom, hogy valaki szeretne képbe lenni egyébként az mi történik Skóciában, mi történik Katalóniában, az megteheti. De eddig nem volt lehetősége. Most viszont a digitális világban, hogyha nincsenek nyelvi akadályok, nincsenek különösebb nyelvi akadályok, a világ bármilyen pontjáról megteheti, hogy informálódik, hogy ott, abban az adott lokalitásban mi történik. És ez egy jó dolog. Itt informáltabbá válik.
Hát leginkább arról tudást kapni, hogy ezek a felületek mit mondanak el azokról a területekről, az egy kérdés már szerintem, hogy önmagában attól, hogy ezekhez a hírforrásokhoz korlátlan mértékben hozzáfér az ember, attól valóban meg tudja, hogy mi történik Katalóniában, na meg Skóciában.
Ez viszont már az a kérdéskör, hogy mi a digitális hírforrás, mert hogy azt mondjuk, hogy ha vannak az újságoknak az online kiadásai, az egy dolog, és ott jogos a kritikád, ott nem is kívánok belemenni. De ezért hoztam be egy picit a digitális hír kategóriába a közvetlen hírforrásokat, hogy amikor XY ismerősem, aki lehet, hogy éppen Katalóniában van, szintén posztol valamit, aminek hírértéke van számomra, és én informált leszek attól, és ott gyakorlatilag, hát ott is közvetetve, de mégiscsak kevesebb közvetítőn keresztül információhoz jutok.
Azt állítod, hogy a Twitternek az olvasása jelenti az árnyalt, széleskörű és megalapozott információszerzést 2024-ben.
Hát ha úgy gondoljuk, hogy a szerkesztőségek egyébként mindenféle tulajdonosi és egyéb érdeknek, akár csak marketing, jól felfogott marketing érdeknek megfelelően torzítják a valóságot, ilyen értelemben igen. De olyan értelemben persze nem, hogy nyilván az az adott ember, aki fölvesz valamit, az is torzíthatja a valóságot. Ez ugyanúgy egy önálló kritika alá vehető forrás, amiből én tudok informálódni. Sokkal jobb, mint hogyha nem tudnék semmit.
Na, de ez a kérdés, hogy megvan-e az az eszköztára az embereknek, a társadalomnak, ami a tételmondatban szerepelt, ami lehetővé teszi azt, hogy megfelelő módon legyenek ezek az információk feldolgozva.
Tehát a lájkok száma segít.
Ezt sem tanácsoljuk hivatalos pro-kontra életvezetési tanácsként, hogy
igaz, a
Facebook lájkok és az Insta kedvelések, igen, alapján súlyozza az ember a vele szembe kerülő információkat. Mindenesetre valami olyasmi látszik a modern hírfogyasztó embernél, hogy igazából itt nem széleskörű tájékozódás jelenik meg, hanem egy túlterhelés. Egy túlterhelés, ami adódik első körben a digitális hírfogyasztás mennyiségi dömpingjének, tehát az, hogy egész egyszerűen túl sok információval kerül szembe az ember. Ezeknek az információknak a jelentős része, de nem úgy jelentős része, hogy 60%-a, hanem 99,99%-a valójában teljes mértékben irreleváns az ember szempontjából, akár magánéleti, akár szakmai, akár bármilyen más aspektus szempontjából. És ezzel egyébként, vagy ezt mutatja az is, hogy utána, ha szeretnénk fölidézni, hogy 4 nappal ezelőtt mi szerepelt a hírekben, akkor azért nagyon-nagyon kevés témát tudnánk így fejből elmondani, és hogyha vissza kéne mennünk, hogy 2015 decemberében, ami ezért nem volt olyan nagyon messze, 9 éve, felnőtt dolgozó emberek voltunk mind a ketten, 2015 november-decemberében mi volt a téma világpolitikában? Úgy, hogy mind a ketten azért nagy mennyiségben fogyasztunk híreket.
Jó, hát most itt hirtelen az asztalnál tényleg nem tudnám megmondani, nem fogok itt, nem tetszelek más szerepben, mint ami, nem tudom, hát 2015 migráció fogalmam sincs, de így lehet, hogyha leülnék, akkor hol ki tudnám találni, de így hirtelen fejből persze, hogy nem. Na, de a hírnek az a funkció, hogy aktuális legyen. Tehát nem az a funkciója, hogy így végig tudjad vezetni a születésedtől, vagy legalábbis a felnőtt éveitől napjainkig, hogy mi történt a világban, mert az a történelem, meg a történettudomány.
Lehet, hogy fura az analógia, vagy nem is biztos, hogy a legpontosabb, de kicsit olyan az egész, mint hogyha azt mondanánk, hogy úgy egyen valaki meg egy szelet kenyeret, hogy morzsákat fogyaszt. Uh-huh. Mert a szelet kenyérként egy történet, egy hír, egy tényleges folyamat a világnak. Nem tudom, vegyük a szír polgárháború esetét. Hogyha a szír polgárháború esetét nézzük, akkor azok az információ morzsák, amik naponta érkeznek, és teljesen rendszertelenül esnek be a tudatunkba, mert látjuk az egyik portálon, látjuk a másik portálon, hallunk egy podcastban belőle 3 mondatot, látunk egy újságcikket, vagy egy felvillanó szalagcímet a tévében, azok igazából egy történetnek a morzsái, és én úgy gondolom, hogy ebből az irányból a történet nem működik visszafordítva. Tehát az nem működik, hogy morzsákból pakolom össze a szeletkenyeret.
De akkor mi működik? Tehát ugye a régi, mivel hasonlítom össze, mert ugye azt mondjuk, hogy a digitális forradalom előtti időről, tehát csak is print újságokból lehet tájékozódni, akkor a következő történik, akinek van igénye és pénze az újságot megvenni és el is olvasni, az lesz egy tájékozottabb ember, hírolvasott ember.
Nem, önmagában a platform kérdés, amit fölvetsz, és szerintem nem ez a releváns megközelítés a dolognak, mert a platform az, nem a platform a hibás. Tehát az, hogy a nem megfelelő híreket az ember digitálisan fogyasztja, vagy printben fogyasztja, vagy televízión fogyasztja, vagy rádióból fogyasztja, az nem az egésznek a differencia specifikája, mert a digitális megjelenés önmagában nem veszi el a hír érvényét. Itt a digitális platformnak van egy olyan sajátossága, ami ezt a dömpingszerű hírfogyasztást, dömpingszerű hír elérést adja meg, uh-huh. És a minőséggel van a baj, nem a platformmal.
Igen, de én azt mondom, hogyha mivel hasonlítom össze, tehát ha csak a tévével, ha azt veszük, vagy azt vetítjük vissza, hogy a 70-es években volt az egyes meg a kettes, és az volt a tévé, hétfőn meg nincs is adás, akkor aki onnan tájékozódott, annak ez volt a hírforrás, amit vagy elhitt, vagy nem hitt el, vagy részben hitt el, de ez volt a lehetőség. Most a digitális hírfogyasztás az azért tesz informáltabbá, mert egyébként sokkal nagyobb mennyiség, ebben ugye nem volt vita, a minőség az abban sincs vita, én is azt aláírom, hogy az nyilván hagy maga mögött kívánnivalót, olykor-olykor, de meg lehet találni a jó minőséget, viszont a valódi különbség, hogy ki tudom kapcsolni, arra tudom görgetni, van alternatíva, van valódi alternatíva.
Hát így van, alternatíva az van, de még egyszer szerintem a minőségi oldala teszi a dolgot, okozhat informáltságot, és azt el tudom fogadni, hogy a digitális platformok azok nagyon tudatos hírfogyasztás mellett tényleg tudnak informáltságot okozni, csak nem ez történik uh-huh. a valóságban. És egyébként az az érdekes, hogy ez a fajta dömping nem csak a online térben, a digitális térben jelenik meg, hanem a hagyományos médiában is ugyanígy igaz a dolog. És ebből látszik az, hogy itt nem a digitális átállás volt az, ami a rendszernek az eltorzulását, meg a hírfogyasztási szokásoknak ezt a fura irányát vette, hanem a hírpiacnak a túlzott liberalizációja talán, így lehet megfogalmazni szerintem.
Ez az elitista hozzáállás. Azt mondom, hogy te tudod, hogy mi jó a népnek, és akkor azt mondod, hogy hát figyelj, nem így kéne híreket olvasni.
Nem. A kevesebb platform, tehát a kevesebb csatorna lehetősége, és itt a csatorna az TV esetében tényleges csatorna, de egyébként a források száma, az, hogy ez nő, az önmagában nem probléma, viszont a gyakorlati megvalósulásnál azt látjuk, hogy ez azzal jár, hogy a hagyományos és szervezetten megfelelő ellenőrzési folyamatokon keresztül hírt generáló platformoknak a száma, felületeknek a száma, az csökken. És ez nem csak a digitális média esetében igaz. Megnézzük azt, hogy régebben volt, ahogy mondtad, régen egy csatorna, aztán volt 12 csatorna, most pedig van 400 televíziós csatorna.
Igen.
Egy kábel TV szolgáltatónak a kínálatában.
Személyre szabad.
Amiből megint 12-nél többet nem olyan tudnánk felsorolni.
De valaki föl tudna, valaki, de kell egyébként 12-nél több. Tehát ha te ebből a 400-ból ki tudod választani személyre szabottan azt, hogy melyik 12 az, ami téged tényleg érdekel.
A probléma az, hogy ez nem arról van szó, hogy a 400 közül mindenki kiválaszt valamelyik 12-t, hanem nagyjából ugyanazt a 12-t választják ki még mindig.
Hát mert az a 12 jó, tehát most ettől nem tudok. Ez a piacnak a vas törvénye, hogy az a 12 vagy jól van marketingelve, stb. De nyilván nem mindenki ugyanazt a 12-t választja ki. Hát, hogy mondjam, a streaming platformoknak is az az előnye, hogy ott egyébként a te érdeklődési körödnek megfelelően dobja fel az algoritmus ugye a számodra vélhetően érdekes tartalmat, és utána, hogyha ezt te megerősíted, visszacsatolod, akkor egyre több a keresési költségeit is megspórolva egyre érdekesebb, hasznosabb tartalmat tudsz kapni. És ugyanez az algoritmus egyébként ugye máshol is megjelenik, más platformokon is, tehát létrejön egy olyan a saját érdeklődési körödnek megfelelő hírfolyam, ami te választasz ki, amit hosszú távon te fejlesztesz. Nyilván van egy olyan része, ami káros lehet, de tulajdonképpen azt mondod, hogy igen, én engem ez érdekel, ő tudni fogja, hogy engem Katalónia érdekel, meg a receptek, meg egyébként a magyar külpolitika, és akkor ezeket a típusú híreket dobja föl, te ténylegesen rákattintasz, végigolvasol, kommenteled, lájkolod, és akkor egyre több és több ilyen és hasonló témát tálal számodra.
Köszönöm szépen, hogy felhoztad a kontra oldalnak a legfontosabb érvét ebben a vitában. Én még tartogattam volna egy kicsit későbbre, nem ebbe az irányba gondoltam volna továbbvinni a beszélgetést, de az algoritmus és az ahhoz kapcsolódó minden negatív hatás talán az, ami leginkább cáfolja azt, hogy itt bármifajta nagyobb szintű informátságról lenne szó. Ugye az algoritmus és megint az algoritmus alapú tartalomgenerálás vagy tartalomfeldobás az önmagában működhetne jól, de nem ezt látjuk. A valóságban sokkal inkább azt látjuk, hogy az algoritmus egyfajta buborékot van körénk, egy ilyen vízhangkamrát teremt a saját tudatunk körül, és tekintettel arra, hogy az algoritmusnak a célja az azért mégsem a mi informátságunknak a növelése, hanem a platform bevételének a maximalizálása. És ebben maximum eszköz lehet az, igen, hogy olyan információkat, vagy olyan témákat hozzon föl, ami szerinte nekünk tetszeni fog. Tehát végső soron ez abba az irányba fog vezetni, és ez most már nem is csak feltételezés, hanem egyértelmű tapasztalat lényegében minden social media platformon, amit itt a körülöttünk él és használunk, hogy ez az algoritmus ez nem abba az irányba vezet minket, hogy tájékozottabbak, szélesebb látókörűek és jobban informáltak legyünk a világról, hanem abba az irányba vezet minket, hogy a saját véleményünk és a saját kis közösségünknek a fogjai legyünk.
De most itt...
Ami kifejezetten ellenhat az informátsággal szemben.
Igen, de itt most akkor nem a hírekről beszélünk, hanem véleményekről, meg egyéb tartalmakról. Tehát a visszhangkamerával nem az a probléma, hogy olyan vélemények, amik velünk alapvetően azonosak, olyan nézőpontok, amelyek a mi nézőpontunkkal azonosak jelennek meg kizárólagosan, és ez okoz egy ilyen torzult látásmódot, ez egy problémás dolog. De a digitális hírfogyasztásnak ez egy, még csak azt sem mondanám, hogy nagyon szűk szelete, mert el kell választanunk a híreket a publicisztikától, és hogyha most azt akarjuk megvitatni, hogy egyébként milyen digitális csapdákhoz vezethet a nem megfelelő hírfogyasztás, én arra nyitott vagyok, de azt szerintem egy teljesen másik vita.
A jogászok mindig hadilában állnak a matematikával. Én ilyen szempontból kivétel voltam, és azért hadd hozzak ide egy matematikai példát. A átlagos eloszlás kapcsán szoktuk emlegetni a Gauss-görbét, ami ugye azt mutatja, hogy az esetszámok azok nagyjából a középpont környékén csoportosulnak, és a két szélsőséges szélen ott folyamatosan csökkenő és minimalizáló esetszámot tapasztalunk. Na most ebben a modern digitális platformokra épülő social media hírvilágban ennek egy teljesen más vonalát látjuk, és míg korábban valóban ez a Gauss-görbe eloszlás volt megfigyelhető a hírek esetében is, hogy ugyanarról a témáról, ugyanarról a tényleges történésről láttunk mainstream különböző oldali interpretációkat, különböző médiafelületek, különböző médiumok munkája révén. Most a social médiában viszont azt látjuk, hogy igazából hírnek tűnő, információnak tűnő anyag, az mindenről van. Nem csak a verifikálható, ellenőrizhető és legalább a józanész keretein belül maradó interpretációkra, hanem a bármilyen szélsőség meg tud jelenni ugyanolyan számban, ugyanolyan intenzitással és ránézésre ugyanolyan külalakkal, mint a valós információ, vagy a valós információnak valamilyen világnézet szerinti interpretációja. És innentől kezdve igazából ez nem arról szól, hogy a saját világnézetet szerinti dolgot adja oda a social media eléd, hanem odaad bármit, ami neki úgy tűnik, hogy neked jó érzést generál, vagy jó érzéseket hoz elő belőled.
Igen, erre is van egy jó példa. 2012 Amerika, az Obama megnyeri, az újraválasztják az Egyesült Államok elnökének, és akkor ezt is kiírja, azt hiszem szintén még Twitter, hogy újraválasztottak, lájkolják, amennyien lájkolják, tovább küldik, amennyien tovább küldik. Ugyanakkor kirak egy képet is, ahol a Michelle Obamát megöleli, azzal a felirattal, hogy még 4 év, és ez pedig így kirobban, vagy felrobbantja az internetet. Mert hogy kép, mert hogy érzelem, mert hogy tudnak hozzá az emberek viszonyulni, és ezt viszi a közösségi média, és nem a hírértéke, hanem az érzelmi töltete miatt. Ez így van. De ettől függetlenül azt is látni kell benne, hogy a hírértéke ugyanaz, tehát a valós hír mögötte, a vívő anyagot, hogyha ki szívod a rendszerből, vagy kiveszed a rendszerből, a hír mögötte ugyanaz, hogy megnyerte a választást, és kész, még 4 évig ő lesz az Egyesült Államok elnöke, mind a kettő esetben. És egyébként, amit te mondasz, az pont ezért problematikus, hogy azt gondolod, hogy a tartalmatlan, vagy partalan, ilyen érzelmi, meg felesleges tartalom elveszi a minőségi tartalomnak a helyét. Én pedig nem ezt gondolom. Én azt gondolom, hogy a bulvár, meg az érzelem, az eseteknek a többségében az csak egy vívőanyag. És ugyanúgy az információ szükséges ahhoz, hogy terjedjen. És amikor azt mondod, hogy elemezzük a médiát, akkor azt látod, hogy úristen, a bulvár sokkal jobban terjed, meg a sokkal nagyobb szeletet hasít ki az egész média mixből, mint bármi más. De nem így van. A valóság
nem ez a probléma. Nem az érzelemmel telített hír, újságírás a probléma. Az egy dolog, a bulvárizálódás, az egy másik trend. Szerintem ettől a kérdéstől, az információ kérdésétől igazából alapvetően független, mert nem biztos, hogy ugyanaz a fajta informátsági igénye van embereknek. Van, aki tényszerűbben szeret információt fogyasztani, van, aki érzelem alapúban szeret információt fogyasztani, de attól még lehet egy információ egység valós, és egyszerre tényszerű, vagy lehet érzelemmel telített, de itt arról van szó, hogyha most visszamegyünk erre az Obama házaspár képre, hogy ezt elő lehet adni tényszerűen, hogy Barack Obama és Michelle Obama állnak egymás mellett Barack Obama-nak a megválasztásának az estején, és leírjuk alá, hogy X számú elektort szerzett Barack Obama, és ezzel ma este őt újra választották az Egyesült Államok elnökének, vagy az egészet el lehet adni egy házaspár történeteként, akik váltvának vetve küzdötték végig magukat az Egyesült Államok elnöki pozíciójáig és a Fehérházig, de hát a social media platformokon nem ez van, hanem megjelenik ez a hír úgy, hogy két UFO áll a képen. És ez az állítás. Tehát itt ezzel van a probléma, hogy nem a dolognak az érzelmi telítettsége, vagy bulvarizálódása jelenik meg, hanem egész egyszerűen a social media, vagy a digitális adottságok, azok lehetővé teszik azt, hogy ha van 20 hírem valamilyen érzelmi szintű, de tényszerű interpretációjáról ennek a hírnek, akkor csinálok mellé 250 olyat, ahol azt állítom, hogy egyébként ez a két ember csak hologram, vagy UFO, vagy kecske.
Jó, ez erős, de szerintem itt megint azt mondom, hogy ez félreviszi a tételmondatnak a megfelelő megvitatását, mert akkor élek egy hasonlattal. Tehát, hogy az információ az víz, és hogy a 15. században ez a víz, ez mondjuk egy kút volt a falu közepén, oda kellett menni, verni vele egy vödörrel, és nagyon-nagyon-nagyon odafigyelni, hogy mire használom föl, mert egyébként megint el kellett érte menni, és erőfeszítéseket kellett tenni annak érdekében, hogy legyen vízem. Most pedig a digitális forradalom hatására az történik, hogy bevezetik a csapvizet minden háztartásba, és te most azt kéred számon, hogy jó, persze, lehet, hogy főznek, mosnak, takarítanak vele, meg megisszák sokkal könnyebben, ezt így figyelmen kívül hagyod, de hát vízibombákat csinálnak, és megdobálják vele a szomszédházat, micsoda dolog ez már. Én kicsit ezt érzem ebben az érvelésben, hogy persze, igen, vannak akik pazarolják a digitális híreket, mind fogyasztói oldalról, mind tartalomkészítési oldalról, és vannak, akik visszaélnek ezzel. Ez tényszerű. De ettől függetlenül általános társadalmi szinten a társadalom sokkal informáltabbá válik, mert ez a közművesített információhálózat, ez kiépült és elérhető, és sokszínű, és személyre szabható, és interaktív.
De megbízható-e? Mert itt a megbízhatóság oldala tűnik el az egészből. Tehát a hír újságírás, vagy a hír előállítás és közvetítés, az egyfajta társadalmi bizalommal körülvett tevékenység volt a korábbi. Valami fajta társadalmi
előlegezzük meg, de aztán szeretnék erre még volt külön ebben, mondani valamit. Igen.
Volt ebben, mert azért azt láttuk, hogy például, hogy vesszük a 20 évvel ezelőtti print napi lapokat, akkor azért az nem fogalmazódott meg állításként, hogy ami ott le van írva, az fake news, hanem inkább az fogalmazódott meg, hogy nem erről kéne beszélni, nem így látjuk a világot, nem ezt az interpretációt tartjuk helyesnek, de már oda jutottunk el, hogy a különböző világnézetek szerinti forrásokat, azokat nem megközelítés szempontjából kritizáljuk, hanem tényszerűség és ez a valóság interpretáció szempontjából kritizáljuk.
Igen, de ettől függetlenül ott a probléma, hogy ott van egy, még a régi printlapoknál is, vagy tehát az, hogy az újság nem a valóságot tárja fel, hogy a hírforrás nem a valóságot tárja fel, az is egy ősi probléma. Tehát, hogy kinek az érdekében születik a hír, az végig mindig is velünk volt. Tehát az, hogy a tulajdonos hova tartozik, meg hova húz a szíve, az mindig is vizsgálattárgyát képezte, és képezi a mai napig is. Egyébként ez ugyanúgy igaz az online termékekre is, hogy most hogy magam ellen beszéljek. Csak az online-nal ugye az annyiban más, hogy vannak ezek a közvetlen vagy közvetlenebb források, amelyek felül tudják írni egyébként a szerkesztőségnek a félreinformáltságát, vagy a dezinformált cikkeit.
De biztos, hogy ez a szerkesztőségi folyamat az dezinformáltságot okoz, a szerkesztőségi folyamat sokkal inkább biztosítékokat hordoz magában.
Ha betartják az etikai szabályokat, meg a törvényi szabályokat, amik rá vonatkoznak, és úgy tekintik, hogy a hír is egy termék, és terméknek van egy termékért felelősséggel tartoznak, és van azért, nem véletlenül van ez is megfelelően és részletesen szabályozva, akkor igen. Csak azt látjuk, hogy pont azért is, mert hogy olyan erős a verseny, ezektől etikai megfontolásoktól egy kicsit így eloldódnak. Ahelyett, hogy azt mondanák, hogy nem, én nem akarom a mindennapok mindenféle hírigényét kielégíteni, hanem akkor én azt mondom, hogy én csak a minőségi híreket hozom le. Nem tehetik meg.
Igen, van egyfajta gyorsasági kényszer, de mégiscsak ezek a hagyományos médiumok és azoknak a digitális lenyomatai, vagy a mainstream nagy digitális platformok, azok ugyanúgy átállva az infokommunikációs térnek erre az online verziójára, a hitelességi folyamatokat, a verifikációs folyamatokat, a klasszikus újságírói ellenőrzési rendszereket, azokat mégiscsak megtartják, miközben az újonnan megjelenő dömpingszerű információforrások jelentős esetében nem, hogy ez nincsen megtartva, hanem nem is foglalkoznak.
De én is azt mondom, hogy ne cseréljünk szerepet, egy ideális világban ez tök jó lenne, amit te mondasz, hogy lannak az újságok, akik, hogyha én pontosan tudom, hogy ott van egy szerkesztőség, van egy impresszum, tudok itt perelni, tudok itt számon kérni, tudok kire előfizetni, az sokkal-sokkal jobb, mint egyébként, ahogy te is mondtad, morzsákból táplálkozni. Csak ez meg a klasszikus médiumoknak, a médiának a kritikája, hogy nem vagyok biztos benne, hogy tudok tájékozódni belőlük. Nincs, nem adja meg azt a biztonságot, hogy na, ha ezt ő hírként lehozta, akkor én legalábbis nagyobb eséllyel tehetek rá nagyobb összeget, hogy ez úgy is van. Még akkor is, hogyha a hírbe foglalt véleménnyel, megvilágítással, hozzáállással nem értek egyet, de azt pontosan tudom, biztos lehetek benne, hogy az XY esemény ez megtörtént, mert 1-2-3 újságíró utána ment. Nem, ez elment, ez a vonat elment.
Én felvetnék egy másik aspektust még itt az NVG-hez közeledve a mai beszélgetésnek, ez pedig a dolognak a mentális oldala.
Na.
Tehát, hogy eddig mindig platformokról, társadalomról és elvont szereplőkről, elvont struktúrákról beszéltünk, de a valóságban ez mégiscsak egyének hírfogyasztása, emberek vannak a történet végén, és azt látjuk, hogy egy embernek nyilván a befogadási kapacitása az korlátos. Uh-huh. Információ szempontjából és témák szempontjából. És egyrészt a hírdömping az felvet egy olyan kérdést, hogy egyáltalán az emberi elme az evolúció jelenlegi szintjén képes-e ennyi mennyiségű információnak a befogadására? A válasz szerintem az, hogy nem. Kettő, hogy ez a folyamatos szelekciós és hitelesítési kényszer, ami körülöttünk van, mert ebben szerintem egyetértünk, hogy nagyjából ezt mondod az előbb te is, hogy ennek az időnek vége van, hogyha valamit elolvasok hírként, ami hírnek tűnik, úgy néz ki, mint egy kacsa hápog, akkor az egy hír. Ennek a történetnek vége van.
Igen.
Minden pillanatban, minden információ kapcsán folyamatos éber tudatosságra van szükség arra, hogy eldöntsem azt, hogy ez releváns, igaz, vagy kezdjük, igaz-e, ha igaz, akkor releváns-e számomra, és ha releváns számomra, akkor elhelyezzem azt az én saját meggyőződésemben, meg tudatomban. És ez egy nagyon brutális mentális nyomást helyez az emberre, és ebből többfajta kimenet van, vagy többfajta kifutás van. Az egyik kifutás az nyilván az, hogyha ezzel a folyamatos stressz, szorongás, akár depresszió növekedés látszik a társadalomban. A másik út pedig az, hogy az ember kilép ebből a rendszerből, és inkább abba az irányba megy el, hogy elkezd kevésbé fogyasztani híreket, de a végén mind a kettő valójában az informátság csökkenéséhez vezet.
Igen. Hát itt ugye én azt akarom megmondani, azt szeretném csak elmondani, hogy nekem van egy ilyen idegesítő szokásom pont emiatt, hogy én az újságcikkeket azokat úgy szoktam olvasni, hogy néha kinyomtatom, és így mint az általános iskolában megkeresem az alanyt meg az állítmányt. És hogyha nincsen, akkor egyébként azt az újságot, azt rövid úton nem is járatom, vagy nem olvasom. De még ha van is, akkor is egy csomószor megdöbbenek, hogy egyébként nem tudom, hogy mit állít, vagy nem állít egyáltalán semmit a cikk oldalakon keresztül. És tényleg nem, hogy több leszek általa, hanem kevesebb leszek általa. Szóval igen, ez így van. Tehát ebben tényleg egyetértünk, hogy a felelős hírfogyasztás az nagyon-nagyon fontos, és hogy a társadalom az megérette erre, ez abszolút igaz. De én továbbá is azt, akkor még egy másik hasonlatot hoznék ide, ez pedig az, hogy az édesség meg a svéd asztal. És nyilván, hogyha gyerekként bevisznek téged a desszertes asztalhoz, és azt mondod, hogy hajrá, akkor addig eszi a gyerek az édességet, amíg ugye meg nem fájdul a hasa, és itt a vége fuss el vére. De valóban, ahogy te is mondtad, meg kell érni ahhoz, hogy ne vegyél el a svéd asztalról mindent, tudjad, hogy mi után mi következik, és akkor tudod igazából a jó téteményeit élvezni. Szerintem ezt a részét jól látjuk, hogy most itt van egy ilyen hírfogyasztási svéd asztal, amit készen kapunk, és nem tudjuk még, hogy mi a jó fogyasztás. Gyakoroljuk. És ugye az a baj, hogy mire rájövünk, hogy körülbelül mi az, ami jó, addigra megváltozik. Ilyen egy módosítás az algoritmuson, új hírforrások jelennek meg, megváltozik az érdeklődési körünk. Tehát ez egy nehéz kérdéskör, de ugye ennek a podcastnak is az elsődleges célja a kritikus gondolkodásnak a fejlesztése, és talán a legtöbbet ott tudunk segíteni, hogyha az emberben tényleg mindig ott van az egészséges szkepszis minden hír fogyasztás során, és utána, amikor befejezte a hírfogyasztást, egy egészséges szkepszis, hogy miért fogyasztottam én ennyi hírt.
Igen. Igen, tehát egyrészt fontos az, és akkor itt kilép egy kicsit a pro-kontra vonalból, hogy valóban először talán azt kell megválaszolni az embernek, hogy magának, hogy mennyiségű hírt fogyaszt, és miután ez megvan, utána pedig kiépíteni egy olyan tudatos feldolgozási folyamatot, ami segít abban, hogy a számára szükséges mennyiségű információt viszont hitelesen és feldolgozhatóan tudja elérni.
Hát az a ritka alkalmak egyike, amikor nem letesszük a fegyvert, hanem kezet fogunk itt a vita során, mert valamilyen nyugvó pontra jutunk, amiben közösen meg tudunk állapodni. Remélem, hogy ez az adás is tetszett, és érdekes információkat visztek haza belőle, de természetesen ezen is gondolkodjatok el. Köszönjük, hogy velünk voltatok, sziasztok!
Könyvajánlót lehet mondani?
Parancsolj!
Csak a tovább gondolkodás céljából, hogyha valakit a téma érdekel, akkor egy legutóbbi, vagy viszonylag friss könyvélményt ajánlanék, ami nem biztos, hogy általános igazságokat tartalmaz, mint ahogy a hírek sem, de minden esetre egy gondolkodásindítónak, vagy az egész téma tovább gondolására alkalmas, Rolf Dobelli Ne olvas híreket című könyve. Nem azt kell megfogadni benne belőle feltétlenül, hogy ne olvas híreket, hanem azt, hogy ehhez tudatosan kell hozzáállni. Sziasztok!